Krisztus. Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Mai napi vendégem dr. Vári Anna Mária, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus. Anna Mária már volt interjú alanyom, de azért szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be, meg hát a számtalan végzettségedet, ha te mondanád el a Mária Rádió hallgatóinak.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és én is egy boldog új évet kívánok mindenkinek. Elmondta Andrea, hogy klinikai szakpszichológus vagyok, a pályám elején gyerekpszichológusként működtem sokáig, 15 évnél tovább, és a felnőtt szakpszichológus végzettségem mellett felnőttekkel, gyerekekkel egyaránt foglalkozom, és amire utalt Andrea, hogy még egy pályatanácsadó végzettségem is van, de egyébként szimbólum terapeuta vagyok elsősorban, más irányzatokban is van némi végzettségem, de amit nagyon szeretek, ugye ez a szimbólumokkal való megértése a léleknek.
Így év elején rendszeresen teszünk fogadalmakat, vagy hát igazából olyan elhatározásokat, hogy mit is szeretnénk másképp csinálni az új évben. És azt szeretném, hogy most így a mai napi témánk kapcsán, hogy ugye foglalkozzunk saját magunkkal, a saját lelki életünkkel, erről beszélgessünk egy kicsit, és ehhez illeszkedik Assisi Szent Ferencnek egy imája, amit szeretnék így idézni, hogy mi is lehet akár a mottunk így a változásokkal kapcsolatban. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Hogy látod te, mint gyakorló pszichológus, hogy mi az, amiben így az új évben érdemes előrelépnünk saját magunkkal kapcsolatba?
Hát nagyon sok minden történik az új év környékén, ugye már december elejétől kezdve megsokasodnak a feladataink, tehát a munkánk és a szokásos családi feladatok mellett elkezdünk készülődni, és hát néha, hogyha nagyon-nagyon ki akarunk tenni magunkért, bizony előfordul, hogy mély sóhajjal kezdjük el az ünnepeket fáradtan, ugye, és olyankor jut eszünkbe, hogy vajon ennyit, tényleg ennyit kell dolgozni azért, hogy szép legyen, és jó legyen az ünnep, vagy akár kevesebben is be lehetne érni. De ugye ez a jelenség igazából az én fejemben egy másikhoz kapcsolódik hozzá, hogy igen gyakran mindig kívül akarunk rendet tenni, ami nem baj, bárhol el lehet kezdeni a rendet tevés. Talán a mai világunkban kicsit túl nagy, illetve nem kicsit, ténylegesen túl nagy erőfeszítést teszünk arra, hogy mindenből legyen, hogy mindenből sok legyen, kívül, hogy mindenből esetleg különleges vagy drágább legyen, és ugyanakkor az a része az ünnepnek, a befelé fordulás, ugye a magunkkal, a saját érzelmeinkkel való törődés kicsit háttérbe szorul, persze tisztelet a kivételnek, van akinél nem, de nem azt szeretném mondani, hogy 100%-ban így van, és azután jön az új év, amikor hagyományosan azon kezdünk el elmélkedni, mint szeretnénk változtatni, hogy mi ne legyen olyan az új évben, mint amilyen az előző évben volt. És évek során megfigyeltem, hogy január első napjaiban folyton cseng a telefon, akik jártak azért, akik nem jártak azért, de szeretnének eljönni pszichológushoz. És én ezt oda vezetem vissza, hogy akkor mégiscsak van egy befelé figyelés, ami azt mondja, hogy ha eddig nem oldottuk meg a problémáinkat, azokat bizony meg kell oldani. És hát hozzátenném, hogy a problémák számbelileg nem csökkennek igazából, hanem ugye adva lévén a külső körülmények, ami nem tud változtatni, a problémáink sokasodnak.
Ja, hát ugye ez az elmúlt év, ugye a pandémiás helyzet miatt azért még több olyan helyzetet hozott, ami a kifelé figyelést is elősegítette, tehát ez a moskezet, figyelj másokra, maszkot, figyeljük a környező országok, meg akár földrészeknek a járványhelyzetének az alakulását, tehát ez az időszak, ez hogyan segítheti azoknak, akik szeretnének egy kicsit befele fókuszálni, hogy mégis változtassanak?
Hát igazából a befele fordulás az mindig elvonulással járt. Nem hiába volt ez ugye a történelemben, hogy a bölcsek és a szentek, azok gyakran elvonultak, és magányosan imádkoztak, vagy magányosan meditáltak a belső világról. Hát, hogy önmagában az, hogy kisebb a mozgásterünk, hogy úgy mondjam, még akár elő is segíthetné azt, hogy befelé forduljunk. Ez az önmagunkra figyelés, ezt azért nem úgy kell érteni, hogy akkor én most, mint a saját világom közepe, csak magammal törődök. Ez az önmagamra figyelés azt is jelenti, hogy a kapcsolataimmal törődök. Azért ritkán volt olyan, hogy egy család arra legyen kényszerítve külső körülmények által, hogy sokkal többet legyen együtt, mint amennyit eddig volt, ugye ez a home office, ez erről igaz, nem ezt szokták emlegetni, nem ezt az oldalát, de ez az oldala keményen megvan annak, hogy a felelős beosztású szülő éppen online tárgyal, miközben a hátánál hancúroznak a gyerekek, és erről is gondolkodni kell valahogy, hogy hogy viszonyulok hozzá, hogy hogyan viszonyulok ahhoz, hogy mondjuk a párom is egész nap otthon van, és én is egész nap otthon vagyok. Ez eddig nem történt meg. Hogy ki tudunk-e találni valami olyan együttműködést, ami mindkettőnknek jó, és a gyerekeknek is. Hogyan oldjuk meg? Tehát amikor azt mondom, hogy magamra gondolok, tehát befelé gondolok, ebben mindig benne van az is, hogy kiért akarok tenni. Magamért, másokért, mindkettőért, milyen arányban.
Nekem az jutott eszembe, hogy azért a változás az azért jár egy belső ilyen feszültséggel, vagy a változtatás, hogy ugye még akkor is, hogyha valami nem jól működött, de azt ismertem, megszoktam, hogy én azért azt tapasztalom, hogy nem kell fenekestől felfordítani az életünket, hanem azért gondolom, hogy ami jól működik, vagy azt gondoljuk, hogy az jó és rendben van a életünkbe, a kapcsolatainkba, hogy azt megtarthatjuk, tehát hogy a számvetés, a megújulás az annak lehet olyan része, amit akár meg is tartunk.
Igen, tehát, hogy önvizsgálatra van szükség, el kell döntenünk azt, hogy mi az, ami rendben van, amihez nem kell hozzányúlni, és el kell dönteni azt, hogy mi az, amin változtatni szükséges.
Mi lehet egy olyan vezérfonal, ami alapján mondjuk végigmehetünk? Ugye a katolikus egyházba a gyónáshoz kapcsolódik úgymond egy ilyen lelki tükör, egy lelki ismeretvizsgálat, egy ilyen vezérfonal, amin átgondolhatjuk az életünknek a különböző területeit, vagy vannak olyan lelki tükrök, amik a 10 parancsolat mentén nézik végig, hogy miben, hogyan sikerült jól működni, és mi az, ami bűnt követtünk el. Ez most nem erre vonatkozik, hanem a gyónás területére. Csak az jutott eszembe, hogy tudunk-e, vagy van-e valami javaslatot, hogy érdemes ezt az önvizsgálatot végigvinni?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye azt mondtuk az előbb, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mi az, amit nem kell változtatni. De mi van akkor, hogyha valaki egy bemerevedett karakterpáncéllal rendelkezik, és szentül meg van róla győződve, hogy amit ő tesz, az rendben van, és ez jó. Mi tudna ezen változtatni elvileg? De elvileg a visszajelzések. Tehát ha olyan viszonyokat alakítok ki, amiben kapok másoktól valamiféle, nem feltétlenül szavakba megfogalmazott. Az is egy visszajelzés, mondjuk, ha valaki ritkábban kíván velem találkozni. Nem feltétlenül szavakban jövő visszajelzés. Tehát, hogyha ezeken elgondolkodom, akkor könnyen el tudom dönteni, hogy itt most arról van szó, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy amit én teszek, az rendben van, és azt úgy kell. Ugye, vagy figyelembe veszem, hogy mások hogyan reagálnak arra, amit én teszek.
Mennyiben kell minden esetben mások visszajelzésére, hát úgymond figyelni, mert azért tudjuk azt is, hogy vannak olyan személyek, akik minden mozdulatukra várnak visszajelzést, megerősítést a külső környezetüktől.
Hát abból induljunk ki, hogy egy felnőtt, egészséges ember rendelkezik az én erő nevű dologgal, ugye? Tehát, hogy ebben ő, neki van például egy frusztráció tűrése, azt is kibírja, ha nem dicsérik meg. vagy valami nagyon jót tett, vagy ügyesen játszott a gyerekekkel, ugye persze jó lesne, ha valaki észrevételezni, de nem fogja mindig. Uh-huh. Tehát, hogy abból indulunk ki, hogy az én erő a sok mindent jelent. Azt is, hogy reálisan látom önmagamat, hogy van realitásérzékem, hogy tudom például, hogy hú, ezt most megtettem, de nem kellett volna. Szülőktől hallom, hogy ráförmednek a gyerekekre apróságokért, aztán később megbánják, és azt mondják, hogy sajnálom, ezt nem kellett volna, és ezek jó dolgok.
Tehát, hogy tudnak akár a szülők is a gyermekeiktől bocsánatot.
Tehát úgy bocsánatot kérni, hogy abból az derüljön ki, hogy a bocsánatkérés az egy jó dolog, nem egy megalázkodás, vagy nem egy alávetettség az, hogyha én megbántok valakit, és utólag rájövök, hogy ezt nem kellett volna, igen, akkor lenne rendben az érzelmi életem, ha ezt meg tudnám mondani, hogy sajnálom, nem kellett volna, de például ez is egy jó változási cél.
Igen.
Igen, hogy az őszinte érzéseimet a környezetem felé hiteles mutassam ki. Tehát ha megbántam valamit, akkor nem mondjam azt, hogy úgy kell neki tanuljon meg rendesen viselkedni. Engem is így neveltek. Andrea, hogy ezeken gondolkodjunk el, hogy tényleg nekem milyen volt az, ha engem így neveltek. Vagy...
Eszembe jutott, hogy egy pár konkrét ilyen helyzetet mondanék neked, és akkor erről beszélünk. Igen. Mert szerintem nagy általánosságban ugye nehéz beszélni ezekről a változásokról, persze. Hanem akár te is, vagy én is így a ügyfelek, kliensek által hozott problémákból hoznék én is példát, meg ha eszedbe jut, akkor kérlek te is. Tehát az egyik ilyen dolog, ami eszembe jutott, hogy több páciens, akivel dolgozom, elég alacsony önértékelésük van, tehát saját magukat hajlamosak hibáztatni. Mi az, ami például ilyen esetben érdemes változásba beilleszteni, mint lehetőséget, mint új terület?
Hát ilyenkor ugye a hibáztatás, mint folyam jön ennek, én mindig azt szoktam javasolni ilyenkor, hogy kérdezzük meg, hogy oké, ezeket a hibákat elkövette, de mire emlékszik olyasmire, amiben jó volt? Tehát ugye ezekkel a gyenge pontokkal, amiket ő ilyen önostorozásként felhoz, próbáljuk meg szembeállítani az erősségeket, azokat a dolgokat, ami igenis sikerült neki, és ezek közé az erősségek közé, ha férfiról, ha nőről van szó, azért én bevenném a családban tanúsított magatartást, hogy igenis tudok játszani a gyerekeimmel, elmegyek kirándulni a gyerekeimmel, vagy segítek otthon a többieknek, és így tovább. Tehát, hogy annak az erősségnek nem kell feltétlenül valami világrengető teljesítménynek lennie, tehát mindenkinek tudnia kell magáról azt, hogy ő miben jó, és próbáljuk meg ezeket feleleveníteni. Uh-huh. Vagy ha netán mondjuk valamilyen függő magatartásról van szó. Tehát akkor lehet arról beszélni, hogy mennyi beszélünk, ha nem mondjuk olyan esetekről, amiben nagy valószínűséggel még lehet segíteni, mert hát azt is el kell ugye fogadnunk a idézett, Szent Ferenc, hogy lesz olyan, ami nem tudunk segíteni. De mindig nagyon fontos az, hogy valahogyan előszedjük azokat a dolgokat az emberekből, amiből ők azt érzik, hogy szerethetők, fontosak, jók.
Ami még nekem így eszembe jutott, hogy például mi az, amin érdemes elindítani egy változási folyamatot egy olyan személynél, aki ugye úgy érzi, hogy most már kevéssé van mondjuk a munkaerőpiacon rá szükség. Azért tudjuk, hogy a tavalyi év elég rendesen átrajzolta a munkaerőpiaci lehetőségeket, és hogy korábban ugye nagyon sok munkahely, sőt egy-egy munkahelyen hiányok voltak, most meg ugye azt látjuk, hogy beszűkült a munkaerőpiac, hogy mondjuk valaki tetrekész lenne, de mondjuk a koránál, vagy betegségénél, vagy hát egyáltalán a munkahelye miatt mondjuk állástalanná vált, vagy munkanélkülivé vált.
Amikor ilyen helyzet van, és vannak ilyen helyzetek, én is találkozom ilyen helyzetekkel, az a legfontosabb, hogy az illető megértse, hogy független az életkorától az, hogy ő most el tud helyezkedni, vagy nem. Ez elsősorban attól függ, hogy megvannak azok a készségei, amelyekre vevő lehet a munkáltató. Tehát ilyenkor mindig nagyon érdemes mindazt összeszedni, amit egész életében csináltam, csak az utolsó helyén, hanem hogy mik azok a dolgok, amiket igenis meg tud csinálni, szeret csinálni, jókedvel csinál, amiről őszintén tud egy interjún beszámolni, hogy ezt is csinálta, azt is, ilyen eredménye, meg olyan eredménye, és hát ami a legfontosabb, ugye ez egy nagyon-nagyon régi megfigyelés, amit olyan nagyon régi, a 90-es évekből az is nagyon régi, már hogyha így veszük, hogy általában nagyon hamar elvesztik az emberek, tehát a bizodalmukat abban, hogy találnak munkát. Tehát, hogy az, hogy ki vagyok én, ugye az két fő tengelyen határozódik meg, ugye ezt még a pszichológusok atya Freud mondta, hogy ugye az egészséges ember az dolgozik és szeret, és amikor ebből az egyik oldal nincs meg, akkor ez egy nagyon mély sérülést okoz, és ezért van ez, hogy régebbi kutatások, a 90-es évekbeli kutatások azt mutatták, hogy 3 hónap alatt nagyon-nagyon sokan teljesen feladják a kísérletezést. És itt ilyenkor a legfontosabb a támogatás, tehát az, hogy az az illető érezze, hogy mi bízunk benne, mi hisszük, hogy neki sikerülni fog. Tehát, hogy olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amiben az, hogy mi bízunk benne, az erősíti azt, hogy ő is bízzon magában. Több olyan esetem volt nagyon-nagyon jól képzett emberek. Én ahol akár egy évig is eltartott ez a keresés, de megmutatásul hozzá kell tennem, hogy minél magasabb képzettségű valaki, és minél magasabb pozícióból nehezebb. Igen. Ugye, mert ez ilyen egyszerű kis kép, hogy egy búlát képzeljünk ugye el, a tetejére kevesebben férnek, mint a közepére, vagy ha ilyen metszeteket képzelünk el, ilyen síkokat, akkor látjuk, hogy ahogy lefelé megyünk, ugye annál nagyobbak a síkok.
Igen, meg ugye a másik, amit lehet tapasztalni, ha már egy kicsit így munkaerőpiacra beszélünk, hogy azért megjelentek új szakmák, új szakterületek, és olyanok, amik régen, nem tudom, hagyományosan megvoltak, azok meg eltűnnek, tehát szerintem ez is.
Igen, de nagyon jó, amit most mondasz, Andrea, hogy ez a változásoknak az egyik iránya, hogy nem az a baj, hogy valaki hány éves, hanem az a baj, hogy valaki mondjuk 10 évvel ezelőtt eldöntötte, hogy ő ezt vagy azt nem fog megtanulni. Na, ezek olyan luxusok, amin ugye tudunk segíteni. Tehát nem kell eldönteni azt, hogy én ezt nem vagyok képes, mert igenis, ha akarom, akkor képes. Most nem a balettozásról beszélek, vagy valami zenei karrierről, tehát nem erre akarom rábeszélni az embereket, hanem arra, hogy azokat a számítógépes programokat, amiket igenis használni kell, vagy azt az alapszintű nyelvtudást, amivel a telefont fölvesszük, és megkérdezzük, hogy kit keresnek, mert általában ezekről van szó. Lehet másról is szó, mindenkinek a saját szakmájába dől el ez. Van egy villanyszerű, akkor tudja, hogy időnként neki el kell menni továbbképzésre, és így tovább, és így tovább. Hát ezek nagyon jó döntések, hogy van egy olyan hiányosságom, amit lehet pótolni.
Ami még így, én azt gondolom, hogy fontos lenne beszélni, bár ugye erről így az interjú előtt egy kicsit így elmélkedtünk, azok egy kicsit ezek a veszteségek. Azért a tavalyi évben mindenki megélt ilyen vagy olyan veszteséget, van, aki többféle veszteség ért. Ez akár mondjuk hozzájárul a változások témájához, de hogy az új évben mi az, amit így évindításként elmondhatunk, hogyha bennünket ér valami veszteség, ugye sokfajta lehet, egy személyt elvesztünk, egy munkahelyet, hogy az egészségünkbe történik valami változás, ezek is ugye mind veszteségek. Mi az, ami segíthet, hogy dolgozzunk ezen?
Hát a veszteségfeldolgozás, ugye az kimondottan egy belső munka. De mindenképpen időt kell arra szakítani, hogy a veszteségeinket feldolgozzuk. Ugye az, amikor fejest ugrok valami nagyon-nagyon intenzív tevékenységbe, hogy ne is kelljen arra gondolnom, hogy mi a veszteségem, ugye az nem veszteségfeldolgozás. Ugye az lehet tudatos elnyomás, vagy tudattalan elfolytás. Ugye? Tehát, hogy azért csinálom, hogy ne is gondoljak rá, mert annyira oda kell arra, amire
kiálló, de azt hozzá kell tennem, hogy a veszteségeim azért nem egy könnyen összehasonlíthatóak. Én nagyon sok mindenkit, kicsit felejtem, még talán saját magamat is, hallok arra panaszkodni, hogy nem lehet programokat csinálni, nem lehet utazni, nem lehet foci meccsre menni, nagyon jól nevettem, mondtam, hogy ez mennyire nem hiányzik nekem. Ugye, úgy igen, például az úszoda az nekem is hiányzik, mert ez egy nagyon egészséges mozgás annak, aki szereti. Tehát ha ilyen típusú, nem mindegy, hogy milyen az a veszteség, ugye, mert ha elvesztem a szeretteimet, mint ahogy sokan elvesztették a szeretteiket, ugye, azt belső munkával kell feldolgoznom. De ha olyan jól léti dolgokat veszítek el, amik eddig hozzátartoztak az életemhez, annak valamiféle pótlását kell keresnem be, az nem annyira mély belső munka, mint hogy ugye kívülről is kereshetek egy pótlást helyette, akkor azt mondom, hogy sose jártunk télen erdőbe, mert hát télen hideg van, de most járunk télen erdőbe, és megcsodáljuk a téli erdőt. Tehát nem ugyanolyan fajsúlyú a dolog. Tehát az egyiknél a belső munkámban a hangsúly, ugye ennek is megvan a maga jellegzetes lefolyása, a jellegzetes dinamikája, ahogyan azonosulok a elvesztett személynek bizonyos részeivel, ahogyan azokat magamban helyezgetem, ahogyan ránézek valamire, amit tőle kaptam, vagy vele kapcsolatos. Ugye ez egy másfajta megoldása a veszteségnek, mint az a veszteség, hogy igenis haj vagy színházba járni, vagy moziba járni, filmfesztiválok, és nincsenek kész, akkor megpróbálok magamnak letölteni egy olyan kedvenc filmet, amit már nagyon régen meg akartam nézni, vagy még egyszer meg szeretnék nézni, ugye, és ezeket így pótolom. Ha pedig ugye a munkahelyemet veszítettem el, annak megint csak más dinamikával van a megoldása. Nagyon-nagyon fontos egyrészt, hogy találjak olyan támogatókat, nem kell feltétlenül szakembernek lennie, de olyan támogatók igenis kellenek, akik hisznek bennem és bíznak bennem. Ugye másrészt pedig ugye a háló, ami támogat engem, az abban is segít, hogy észrevesz lehetőségeket, és segít.
Nagyon szépen köszönöm, hogy így a mai reggelen is közösen tudtunk gondolkodni és beszélgetni, hogy így a új év kezdetén milyen változásokat indíthatunk el az életünkbe, milyen belső folyamatokat, mert szerintem nagyon fontos erről mégis bármikor, de ilyenkor évelején, amikor megfogalmazódik bennünk, hogy mi az, amit szeretnénk másként csinálni, hogy akkor egy kicsit elmélyüljünk a saját dolgainkba, és figyeljünk saját magunkra. A mai napi vendégem dr. Vári Anna Mária volt, köszönöm, hogy itt voltál, és biztos, hogy még fogunk beszélgetni a lelki folyamatainkról, mert mindig jó veled a gondolatokat kicserélni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.